Az autó a jobb oldalán feküdt, balról, amíg forgókerekek hiába próbáltak megkapaszkodni a havas levegőben. Az orosz és a 8 szerzetes csak a csomagtartón vagy az ég felé forduló baloldali ajtókon keresztül szabadulhattak volna, ami nem ígérkezett gyors megoldásnak. Feltételeztem, hogy a szörny vagy feltépi az ajtót és benyúl az utasokért, vagy akkor kapja el őket, amikor megpróbálnak kiszállni. Hogy azt tervezi-e velük, amit Timothy testvérrel, azt nem tudhattam. De biztos voltam benne, hogy mindannyiukat elragadja egytől egyig. Aztán mi jövünk. Talán mind a 18-unkat a hűtőtoronyba gyűjt össze, hogy keresztre feszítsem. Ám a rém ahelyett, hogy buldogként haladt volna tovább, hátrébb húzódott a felborított autótól és várt, megtartva alapvető formáját, csak újabb és újabb mintákat hajtogatva magán. Egy tapasztalt sofőr hidegvérével Knuckles testvér bekapcsolta a biztonsági övet, felemelte az acél hóekét az útról, hátra menetbe tette az autót és tolatni kezdett. Nem hagyhatjuk őket cserben, néztem rá, és a mögöttem ülő testvérek hangos egyetértésükről biztosítottak. Nem hagyjuk cserben senkit, nyugtatott meg Knuckles. Csak reménykedem, hogy eléggé meg vannak rémülve ahhoz, hogy nyugton maradjanak. A csontkopat az út szélén őrködött, mint egy motorizált hátborzongató szobor, melyet sírrablók készítettek, és talán arra várt, hogy a felborított autó ajtajai kinyíljanak. Körülbelül 50 métert tolattunk hátra, a felborult autó már alig látszott, és a havazás szinte teljesen elrejtette előlünk a támadót is. Magam is becsatoltam a biztonsági övemet, és hallottam, hogy a mögöttem ülő szerzetesek is így tesznek. Még ha Isten is valakinek a segédpilótája, akkor is érdemes egy tőernyőt vinni magával. Knuckles testvér megállt. Egyik lábát a féken tartva előre menetbe kapcsolt. A szerzeteseknek csupán a lélegzetvétele hangzott, majd Alfonsz testvér megszólalt. Libéranos amálo, szabadíts meg a gonosztól. Knuckles a gázpedálra lépett. A motor felhördült, a hóláncok ritmusosan csörögni kezdtek, mi pedig száguldottunk azzal a szándékkal, hogy elsuhanjunk a felborított autó mellett, és elkaszáljuk a rémet. Célpontunk az utolsó pillanatig nem vett rólunk tudomást, vagy egyszerűen csak nem félt tőlünk. Neki csattantunk a teremtménynek, és azonnal elvesztettük lendületünk nagy részét. Dühött hang hallatszott. A szélvédő megrepett, betört, és üvegszilánkkal vegyes csontok zuhantak ránk. Egy nagy adag az én ölemben kötött ki. A darabkák úgy vonaglottak, mint egy összetört rák. Úgy sikítottam, mint egy iskolás lány, aki megijed egy szőrös póktól, és pánikszerűen lesöpörtem magamról a csontokat. Hidegnek és simának éreztem őket, és az életnek semmi melege nem érződött rajtuk. A ledobott csontok a lábamnál vergődtek, akár egy lefejezett kígyó. Bár nem volt valószínű, hogy így bántani tudnának, azért gyorsan felhúztam a lábam az ülésre, és ha lett volna, bizonyára az alsó szoknyámat is szorosan magam köré tekerem. 10 méterrel a felborult autón túl álltunk meg, így most visszatolattunk. A kerekek alatt hangosan recsegtek a csontok. Kiszálltam az autóból, és láttam, hogy a rém tekergő csontmaradványai mindent beborítanak. Némelyik darab akkora volt, mint egy porszívó. Mások kisebbek, de mind nyújtózkodtak és hajlongtak, mintha egy varázsló parancsainak engedelmeskednének. Félrerúgdostam a törmeléket, a felborult autóhoz mentem, és felmásztam az oldalára. Odabentről a szerzetesek döbbent arccal bámultak ki rám. Kinyitottam az ajtót, és Rupert testvér segítségével hamarosan mindenkit kihúztunk az autóból. Néhányukon kisebb sérülések látszottak, és mindannyian reszkedtek, de más bajuk nem volt. Közben kiderült, hogy a második autó összes kerekét kiukasztották a csontszilákkok. A maradék 100 métert gyalog kellett megtennünk. Senkinek nem kellett mondani, hogy ha létezik egy ilyen kaleidoszkópos csontszörny, akkor létezhet több ilyen is. Bizonyára emiatt is volt, hogy nagyrészt némán szedelőcködtünk. Mindenki azon igyekezett, hogy mielőbb kimenekítsük a szerszámokat az autókból. A csonttörmelékek reszkető zörgése lassan elhalkult, és a darabkák különböző méretű kockává kezdtek alakulni. Ahogy elindultunk az iskola felé, Rodion Romanovics levette a sapkáját, megállt és egyik kesztyűjébe bújtatott kezével néhány kockát a medvebőr sapkába tett. Felnézett és látta, hogy figyelem. Egyik kezével összefogta a sapkát, mintha az egy kincsekkel teli zacskó lenne, másik kezébe egy szerszámos ládát fogott, és az iskola felé fordult. Körülöttünk a szél, mintha dühös szavakat suttogott volna valami szennyes nyelven, átkozódásra, istenkáromlásra, fenyegetődzésre való szavakat. A borult ég szinte összeért a földdel, és a horizont eltűnését hamarosan a táj minden elemének eltűnése követte. Mintha még az a kevés fény is, ami volt, inkább sötétített, mint világított volna. Minden kontúr eltűnt szem elől, teljes fehérség vett minket körül, csak a lábunk alatti földet érzékeltük. Az ösztöneimnek köszönhetően még soha nem tévedtem el, de néhány testvér örökre eltűnt volna, ha nem maradunk szorosan egymás mellett. Ilyenkor elég, ha csak néhány méterrel letér valaki a keréknyomról, már is elvéti az iskolát, már pedig ez bebizonyosodott, hogy nem lenne sok esélye annak, aki kint éjszakázik. Két lépéssel azelőtt, hogy neki mentem volna a garázsajtónak, megálltam. Mikor a többiek körém gyűltek, gyorsan megszámoltam őket, hogy mind a 16-an megvannak-e. 17-en voltak, és nem az orosz számoltam közéjük véletlenül. Mikor kulcsom segítségével bejutottunk a garázsba, gondosan bezártam magunk mögött a kaput. A testvérek a földre dobták nehéz szerszámaikat, leverték magukról a havat, és hátratolták kapucniukat. A 17. szerzetes az újonc Leopold testvér volt. Szeplős arca most nem tűnt annyira egészségesnek, mint általában, és szokásos ragyogó mosolya sem volt az arcán. Leopold az orosz mellett állt, és nekem valami, talán a viselkedésük vagy a testtartásuk egyértelműen azt sugallta, hogy ők ketten valahogy szövetségesek. Romanovics féltérdre ereszkedett a garázspadlón, és medvebőr sapkájából a betonra öntötte a fehér kocka gyűjteményt. A nagyobb úgy 3,5, a kisebbek 1,5 centisek lehettek. Olyan csiszoltak és simák voltak, hogy akár pöttyök nélküli dobókockák is lehettek volna. Nem természeti képződménynek, sokkal inkább olyas valaminek látszottak, amit kézzel készítettek. Úgy tekeregtek és zörögtek egymás mellett, mintha még mindig lenne bennük élet. Talán annak emléke mozgatta őket, hogy valaha csontok voltak, talán arra voltak programozva, hogy újjáépítsék magukat, csak az erő hiányzott hozzá. Ugráló babokra emlékeztettek engem, vagy a mexikói kutyatej magjára, mely a benne lévő lepke lárvák mozgása miatt kell életre. Ahogy a testvérek összegyűltek, hogy jobban szemügyre vegyék a kockákat, az egyik nagyobb erős rázkódásba kezdett, majd négy kisebb egyforma kockára esett szét. Mintha példát vett volna az előbbiről, most egy kisebb kocka fordult át párszor, és esett szét négy apró másolattá. Romanovics felpillantott az önösztódó alakzatokról, és Leopold testvérre nézett. – Sokszorúzódik, – mondta a fiú. Az orosz egyetértően bólintott. – Mi folyik ott? – kérdeztem. Romanovics ahelyett, hogy válaszolt volna, ismét a kockára figyelt, és szinte magának mondtak. – Hihetetlen! De hol van a hó? Mintha megrémisztette volna ez a kérdés, Leopold testvér két lépést hátrált. Legalább 30 kilométerre kellene lenned innen, ha jót akarnál magadnak, mondta Romanovics Leopoldnak. De most már kicsit késő. Önök ismerték egymást még mielőtt idejöttek, állapítottam meg. A kockák egyre gyorsabban törtek kisebb és kisebb darabokra. A testvérek felé fordultam, remélve, hogy velem együtt követelik majd Romanovics válaszát, de az ő figyelmük nem az oroszra vagy Leopoldra irányult, hanem félig rám, félig pedig a különös tárgyakra a padlón. Alfonsz testvér törte meg a csendet. Add, amikor az autóba ültünk, és ez a valami előbukkant a hóból, te voltál az egyetlen, aki nem döbbent meg. Én is megdöbbentem. Rángatózik a szemed, mutatott rám vádlón Quentin testvér, miközben úgy ráncolta a homlokát, mintha a gyilkossági osztályon vallatna egy gyanúsítottat. A kockák folytatták az osztódást, és drámai ütemben sokasodtak. Ha logikusan gondolkodunk, a közös súlyuk ugyanannyi kellett volna, hogy maradjon. Ha fölszeletelsz egy almát, a szeletek ugyanannyit fognak nyomni együtt, mint egy egész gyümölcs nyomott egyben. de itt, mintha eltűnt volna a tömeg. Ez azt sugallta, hogy a szörny végül is természetfeletti volt, mert jól látható, mégis kevés fizikai valósággal bíró anyagban testesült meg. De sajnos sok probléma volt ezzel a teóriával. Először is Timothy testvér halott, és nyilvánvalóan nem egy kísértet ölte meg. A terepjárót sem ilyesmi borította föl. Leopold testvér halott sápadt arcát nézve, melyről minden mosoly és kisfiús derű eltűnt, látható volt, hogy ő valami sokkal szörnyűbb magyarázatra számít egy kísértetnél. Közben a padlón olyan aprók lettek a kockák, mint a sószemek, majd a beton üres lett, mintha az orosz soha nem is öntött volna ki semmit a sapkájából. Leopold testvér megkönnyebbülten felsóhajtott. Romanovics felállt és mesterien rám irányította a figyelmét maga helyett, és megerősítette a testvérek abéli hitét, hogy én többet tudok a történtekről, mint ők. Mr. Thomas, mi volt ez az előbb odakint? Az összes testvér engem nézett, és rájöttem, hogy mindenhová illő kulcsommal és rejtélyes viselkedésemmel sokkal misztikusabb figura vagyok számukra, mint mondjuk az orosz. Nem tudom, mi volt az, sóhajtottam. Bárcsak tudnám. Most nem rángatózott a szemed, megtanultad uralni. Vagy most tényleg nem beszélsz mellé? Kérdezte Quentin testvér. Mielőtt válaszolni tudtam volna, Bernard apát szólalt meg. Ott szeretném, ha mesélnél a testvéreknek a különleges képességeidről. Miközben a szerzetesek arca felragyogott a kíváncsiságtól, én így szóltam. Csupán fele annyi ember van az egész világon, akik tudják a titkomat, uram. Nem szeretném közhírré tenni. Utasításom szerint, mondta az apát, titkot felfedését gyónásnak fogják tekinteni, és mint a gyóntatóit, szent titokként kezelik majd, amit itt elmondasz. Nem mindenki szerzetes itt, válaszoltam Romanovicsra célozva. Nem megyek el, mondta az orosz, miközben a fejére tette a sapkát, mint egy hangsúlyt adva a kijelentésének. Tudtam, hogy úgy is ragaszkodni fog ahhoz, hogy hallja, amit a többieknek mondok, de azért megkérdeztem. Nem kell még néhány mérgezett süteményt feldíszítenie? Nem, Mr. Thomas, már végeztem minddel. Miután még egyszer végignéztem a szerzetesek kíváncsi arcán, így szóltam. Látom a kóborló halottakat. Ez a fickó, mondta Knuckles, lehet, hogy kikerült néhány kérdést, amikor muszáj, de nem tud jobbat hazudni, mint egy két éves. Köszönöm, mondta. Előző életemben, úgy értem, mielőtt Isten magához hívott, folytatta Knuckles, hazugságok, mocskok tengerében éltem, és ugyanolyan jól úsztam benne, mint a többi szélhámos. Od nem olyan, mint ők, nem olyan, mint én voltam valaha. Igazság szerint senkihez sem hasonlít, akiket eddig ismertem. Ezután, a kedves és szívmelengető bevezető után elmondtam a történetemet olyan tömören, ahogy csak lehetett. Míg azt is, hogy évekig pikomundó rendőrei mellett dolgoztam, aki hitettett mellettem Bernard apátnak. A szerzetesek feszült figyelemmel hallgattak, és nem mutatták kétkedés jelét. Bár szellemek és bodakok nem szerepeltek vallási tanaikban, olyan emberek voltak, akik teljes meggyőződéssel hittek az Isten által teremtett univerzumban és annak szent működésében. Megrendítette őket, hogy Konstantin testvér gyilkosság áldozata lett. Az arctalan halál megjelenésének előadásától azonban nem ijedtek meg. Inkább kíváncsivá tette őket. Mindannyian egyetértettek abban, hogy egy hagyományos ördögűzés valószínűleg hatásos lenne a toronybeli fantom ellen, de a csontváz szörny ellen, aki képes volt felborítani egy terepjárót, nem érne sokat. Nem tudtam, hogy Leopold testvér és Rodion Romanovics hittek-e nekem, de nem tartoztam nekik magyarázattal vagy számadással. Így szóltam Leopoldhoz. Én nem hiszem, hogy az ördögűzés bármelyik esetben működne. Mit gondol? Az újonc a padló felé fordította a tekintetét, oda, ahol nemrég még a kockák nyüzsögtek, és idegesen megnyalta a száját. Az orosz kisegítette. Mr. Thomas, én készséggel elhiszem, hogy ön a mi világunk és a túlvilág közötti határon él, és hogy látja, amit mi nem látunk, és hogy ezúttal olyan jelenéseket látott, amelyeket azelőtt még soha. Ön sem ismerte őket azelőtt? Kérdeztem. Én egy egyszerű könyvtáros vagyok, Mr. Thomas, nincs hatodik érzékem. De hívő ember vagyok, ha elhiszi nekem, ha nem. És most, hogy hallottam a történetét, ugyanannyira aggódom a gyerekekért, mint ön. Mennyi időnk van még? Mikor történik meg az a valami, akármi is az? A fejemet ráztam. Csupán 7 budakot láttam ma reggel. Ha a veszély már közvetlen közelben lenne, többen volnának. Ez ma reggel volt. Nem gondolja, hogy újra meg kellene néznünk így délután 1:30 körül? Hozzátok a szerszámaitokat és a fegyvereiteket, utasította Bernard apát a többieket. A hó közben leolvadt a csizmámról. Jól letöröltem a garázs és az iskola alaksora közti átjárónál a lábtörlőbe, miközben a többiek, ahogy kell, levették a csizmájukat és otthagyták. Ebéd után a legtöbb gyerek a rehabilitációs vagy a játszószobában volt. Mindkettőbe benéztünk Bernard apáttal, néhány testvérrel és Romanovicsal. A helyiségben fekete árnyak kerengtek, reszketve a várakozástól, mikor láthatják már, amint ezek az ártatlan gyerekek a kíntól és félelemtől elgyötörten segítségért kiabálnak majd. 72 budakot számoltam meg, és tudtam, hogy még a folyosón és a második emeleten is lenniük kell. Hamarosan, mondtam az apátnak, hamarosan itt lesz. A 16 harcos szerzetes és a novícius azon dolgoztak, hogy megerősítsék a 2 lépcsőházat, amely az iskola második emeletére vezetett. Angela nővér is jelen volt, aki korábban biztosította őket, hogy ha bármire szükségük van, szóljanak, ő és nővérei mindenben segíteni fogják őket. Ahogy az északnyugati nővérpult felé tartottam, mellém lépett. Hallom, hogy valami történt ide az úton. Igen, asszonyom, történt. Nincs most időm belemenni a részletekbe, pedig nyilván az autó biztosítójai szeretné majd tudni. Vannak nálunk budakok? Benéztem a szobákba, amelyek mellett épp elhaladtunk. Csak úgy nyüzsögnek. Rodion Romanovics a nyomunkban volt, azzal a tekintélyt parancsoló légkörrel maga körül, amelyet bizonyára a könyvtárban is remekül hasznosított. Egy szigorú pillantásától helyére kerülnek a könyvek, és egy éles sziszegésétől elhallgatnak a hangoskodó olvasók. Mr. Romanovics mit segít? Kérdezte Angela nővér. Nem segít, asszonyom. Akkor mit csinál? Bizonyára valami rosszban sántikál. Kidobjam? Kérdezte. Magam előtt láttam, amint a zárda főnök nő, mint egy keleti harcos, hátracsavarja az orosz kezét, lelögdösi a konyhába, és egy hokedrinél ülteti a sarokba. Valójában jobban szeretem, ha itt körülöttem lődörög, mint hogy azon kelljen aggódnom, hogy hol van és mit csinál. Még mindig Miriam nővér állt a pult mögött. Drágám, a magát körülvevő misztikum kezd olyan vastaggá válni, hogy ön lassan már nem is látszik. Asszonyom, szükségem van a segítségére. Ismeri Justint a 32-es szobából? Kedvesem, én nem csak, hogy ismerem az összes gyereket itt, de úgy szeretem őket, mintha sajátjaim volnának. Amikor 4 éves volt, az apja megpróbálta a kádba folytani, de nem sikerült neki. A kislány anyját viszont sikerült megölnie. Jól mondom? Miriam nővér szeme összeszűkült. Nem is akarok belegondolni, hol rohadhat épp a lelke. A főnöknőre pillantott, és némi bűntudattal a hangjában így folytatta. Igazából elég gyakran gondolok erre, és mit agadás, kicsit élvezem. Azt kellene tudnom, elképzelhető-e, hogy Justin néhány percig úgymond élőhalott volt, mielőtt a mentősök kiértek, és újraélesztették. Igen, Oddi, mondta Angela nővér. Ellenőrizhetjük az aktáját, de azt hiszem így volt. A hosszú oxigén hiánytól agykárosodást szenvedett, és ha jól emlékszem, amikor a rendőrség és a mentők betörtek a házba, valóban nem mutatott semmilyen életjelet. Ezért szolgálhatott a kislány összekötő hídként a mi világunk és a túlvilág között. Volt már egyszer odaát, még ha rövid ideig is, de visszarángották az emberek, akiket a puszta jó szándék vezérelt. Stormy azért tudott kapcsolatba lépni velem Justinon keresztül, mert a kislány inkább a túlvilághoz tartozott, mint ide. Vannak más gyerekek is, akik oxigénhiánytól szenvedtek agykárosodást? Néhány, mondta Miriam nővér. Van közöttük olyan, aki éberebb, mint Justin? Nem is ez a fontos. Tud valamelyikük beszélni? Rodion Romanovics is mellénk lépett a pulthoz, és olyan átható tekintettel nézett rám, mint egy temetkezési vállalkozó, aki tudja, hogy hamarosan az én testemet fogja balzsamozni. Igen, gondolkodott Angela nővér, legalább kettő. Három, helyesbített Miriam. Hármuk közül volt bármelyik a klinikai halálállapotában? Miriam nővér homlokot ráncolva nézett az árda főnökre. Ön szerint? Meg kell néznem a kartotékokat, mondta Angela nővér fejét csóválva. Mennyi időbe telne átnézni őket, asszonyom? Fél óra, 40 perc. Megtenni, hogy átnézi őket, nővér, amilyen gyorsan csak lehet? Szükségem lenne egy gyerekre, aki volt már halott, de tud beszélni. Hármuk közül csak Miriam nővér nem tudott a hatodik érzékemről, és most csodálkozva bámult rám. Drágám, maga kezd teljesen megbolondulni. Ó, mindig is bolond voltam, asszonyom. A 14-es szobában Jacob épp befejezte legújabb portrét édesanyjáról, és befújta fixálóval. Aztán gondosan kihegyezte számtalan ceruzáját, hiszen újabb üres papír várta a rajztáblán. Az asztalon ott volt még ebédről a tálca, rajta a szennyes edény. Bodák nem volt a közelben, csak az a sötét szellem, aki Rodion Romanovicsnak hívta magát, áldogált a nyitott ajtóban. Kabátja a karján, sapkája még mindig a fején. Megtiltottam neki, hogy bejöjjön a szobába, mert robosztus külseje megrémiszthette volna a félénk fiatal művészt. Ha az orosz mégis belépne, lerántanám a fejéről a sapkát, ráülnék és megfenyegetném, hogy bebüdösítem, ha nem megy ki azonnal. Kegyetlen tudok lenni. Leültem az asztalhoz Jacobbal szemben. Én vagyok az megint ott, Tomás. Nagy volt a csend, akár előző találkozásunk vége felé. Ez a kép is nagyon jól sikerült édesanyádról, sőt, talán ez az egyik legjobb. Reméltem, hogy hamarosan beszédesebb hangulatba kerül, de ennek egyelőre nem volt jele. Bizonyára nagyon büszke lett volna a tehetségedre. Jacob végzett az utolsó ceruza kihegyezésével, és most készenlétben tartotta az üres papírlap felett. Mikor utoljára itt jártam, kínlódtam tovább, ettem egy remek húsos szendvicset. Úgy látszott, eldöntötte, hogy mi legyen a következő rajz, mert látszott, hogy koncentrál, és kidugta vastag nyelvét. Aztán az a csúnya fickó majdnem kilógatott a harangtoronyból. Az alagúton keresztül pedig egy nagy ronda, ijesztő dolog üldözött, és egy havas kalandban is részem volt Elvis Presleyvel. Halvány vonalakat kezdett húzni a papírra, valaminek a vázlatát, amit így fejjel lefelé nem ismertem fel rögtön. Romanovics türelmetlenül sóhajtott az ajtóban. Anélkül, hogy ránéztem volna, így szóltam. Sajnálom, tudom, hogy az én kérdezési technikám nem olyan hatékony, mint egy könyvtárosé. Tovább beszéltem Jacobnak. Miriam nővér azt mondja, hogy 13 éves korodban vesztetted el az édesanyádat, több mint 12 évvel ezelőtt. Egy úszóhajót rajzolt. Én nem tudtam elveszteni az anyámat, mert tulajdonképpen soha nem is volt. De elvesztettem a lányt, akit szerettem, és aki mindennél fontosabb volt nekem. Néhány vonallal felskiccelte lágyan a hullámzó tengert. Gyönyörű lány volt, és csodaszép volt a lelke is. Kedves volt, édes, határozott és okos. Sokkal okosabb, mint én. És vicces. Jacob megállt egy kicsit, hogy szemügyre vegye, amit eddig rajzolt. Nem volt könnyű élete, de annyi bátorság volt benne, mint egy hadseregnyi férfi van. Visszahúzta a nyelvét, és beharapta az alsó ajkát. Soha nem szeretkeztünk, Egy rossz dolog miatt, ami kislány korában történt. Várni akart, amíg összeházasodunk. Jacob közben egyre élethűbbé varázsolta a hajót. Néha úgy gondoltam, hogy már nem tudok tovább várni, de aztán mindig tudtam. Annyi minden mást adott nekem, ezer lány sem adhatott volna többet. Csupán annyit kért, hogy tisztelettel szeressem. Ez nagyon fontos volt neki, és én ezt könnyedén teljesíteni tudtam. Igazából nem tudom, mit látott bennem. A ceruza halkan sustorgott a papíron. Négy golyót kapott, a hasába és a mellkasába. Ez a drága lány, aki soha senkit nem bántott. Jacobon látszott, hogy a mozgó ceruza az alkotás megnyugvást hoz számára. Megöltem azt az embert, aki végzett vele, Jacob. Ha két perccel előbb érek oda, talán megelőzhetem, hogy lelője a szerelmemet. A ceruza megállt egy pillanatra, majd továbbfutott. Az a végzetünk, hogy örökre együtt legyünk, a barátnőm meg én. Volt egy jóskártyánk, ami azt ígérte nekünk. És együtt is leszünk. Örökké. Itt ez csupán szünet az első és a második felvonás között. Jacob talán Istenben bízik, hogy az majd vezeti a kezét, és megmutatja neki a hajót és a pontos helyét az óceánon, ahol a harang szólt. Az ő hamvait nem szórták a tengerbe, odaadták nekem egy urnában. Most egy barátom vigyáz rá. A ceruzas istergése közepette, Jacob ezt motyogta. Tudott énekelni. Ha a hangja ugyanolyan szép volt, mint az arca, akkor csodásan énekelhetett. Mit énekelt? Nagyon szépet, csak nekem, amikor eljött az este. Altatódalt? Amikor felébredtem, és még nem múlt el a sötétség, és minden olyan nagynak tűnt, akkor énekelt, és a sötétség összement. Ez a legtöbb, amit tehetünk egymásért. Kisebbé tehetjük a sötétséget. Jacob, korábban meséltél nekem valakiről, akit úgy hívnak, sohasem volt.
Ő a sohasem volt, és nem törődünk vele.
Azt mondtad, eljött meglátogatni téged, és te tele voltál feketeséggel.
Jacob tele volt sötétséggel, és a sohasem volt, azt mondta, hagyjuk meghalni.
Az jutott eszembe, hogy az, hogy tele voltál sötétséggel, azt jelenti, beteg voltál. Nagyon beteg. A férfi, aki azt mondta, hogy hagyjanak téged meghalni, orvos volt?
A sohasem volt, volt az, és nem törődünk vele.
Néztem a kecses vonalakat, amelyek egy rövid, tömzsikar és öt tömpe új által vezetett egyszerű ceruza nyomán születtek a papíron. Jacob, emlékszel a sohasem volt arcára?
Régen volt, mondta és megrázta a fejét. Régen volt.
Az ajtóban Romanovics egyik ujjával megkocogtatta a karórája üveglapját, és felhúzta a szemöldökét. Lehet, hogy kevés időnk maradt, de nem volt jobb ötletem, mint hogy itt töltsem el, ahová a halált megjárt Justin vezetett el. A megérzésem hirtelen egy kérdést vetett fel bennem, amiről úgy éreztem, különös jelentőséggel bír. Jacob, te tudod a nevemet, a teljes nevemet?
Ott Thomas.
Igen, a vezeték nevem Thomas. Te tudod a vezeték nevedet?
Az ő neve.
Igen, az édesanyád vezeték neve is ugyanaz.
Jennifer.
Az a keresztneve, mint neked a Jacob. A ceruza megállt a kezében, mintha az anyja emléke olyan élénken jelent volna meg, hogy nem is tudna tőle más csinálni.
Jenny Calvino.
Tehát te Jacob Calvino vagy.
Jacob Calvino, helyeselt.
A megérzésem azt sugta, hogy ennek jelentősége lesz, bár per pillanat nekem semmit nem jelentett. A ceruza tovább indult, és a hajó formát öltött, a lélekvesztőjét, melyről Jenny Calvino hamvait szétszórták. Mint előző látogatásom alkalmával, most is feküdt egy rajztömb az asztalon.
Ahogy azon agyaltam, milyen kérdések segíthetnék beszédre bírni Jacobot, mindinkább a rajztömb vonta magára a figyelmemet. Nem nézhettem meg engedélye nélkül, az durva behatolás lett volna Jacob magánszférájába, amitől csak megsértődhetne és visszahúzódhatna a csigaházába. Másfelől, ha kérnék rá engedélyt, de nem kapnék, akkor se tudnám meg, mi van benne. Pedig ezúttal úgy gondoltam, nem csalhat a megérzésem. A tömb szinte világított, mintha a legélőbb tárgy lett volna a szobában. Magam elé csúsztattam. Jacob vagy nem vette észre a műveletet, vagy nem érdekelte. Amikor felhajtottam a borítót, az első rajzon ennek a szobának az egyik ablakát találtam. Az üveghez nyomódva ott volt a tökéletes részletességgel ábrázolt kaleidoszkópikus csontfigura. Romanovics látta, hogy valami rémisztőt találtam, ezért tett egy lépést befelé a szobába. Kezemmel megállt parancsoltam neki, de feltartottam a rajzot, hogy ő is láthassa. Lapoztam, és újabb rajzot találtam a szörnyről. Ezen más mintát alkottak a csontok, mint az elsőn. Nem tűnt valószínűnek, hogy a csontváz olyan hosszan tapadt az ablakhoz, hogy Jacobnak lett volna ideje lerajzolni. Ezek szerint jó memóriája is van a fiúnak. A harmadik rajz egy csuklyás figurát ábrázolt, akinek nyakában emberi fogakból és csontokból főzött nyaklác lógott. A halál volt, ahogy a harangtoronyban láttam, sápadt kezekkel és arctalanul. Épp megmutatni készültem a rajzot Romanovicsnak, amikor három budak osont be a szobába, én pedig gyorsan lefordítottam a táblát. A három baljóslatú alak úgy gyűlt Jacob köré, mintha én ott sem lennék. A kezükön nem voltak újak, arcuk és más részeik is elnagyoltak. Ahogy Jacob tovább dolgozott, a bodakok cirógatni kezdték az arcát. Izgatottságtól reszketve követték vastag nyakának, széles vállának vonalát. A bodakok nem tudnak közvetlen hatással lenni az evilági dolgokra. Ha egyszerre százan rohannának keresztül a szobán, akkor sem hallanánk semmit, a szél sem rezdülne. Úgy tűnt, felvillanyozza őket Jacob kisugázása, életereje, vagy még inkább az a reményük, hogy hamarosan elveszik azt tőle. Mikor végül megtörténik a katasztrófa, mert ide vonzotta őket, teljes extázisban fognak vonaglani. Sokat gondolkodtam, mik is ők valójában. Míg az is eszembe jutott, vajon nem ideutazók-e, akik ilyen virtuális testben térnek vissza a múltba. Ha a jelenlegi barbár világunk még tovább halad a brutalitás útján, leszármazottaink talán már annyira kegyetlenek és perverzek lesznek, hogy képesek lesznek csak azért átutazni az időn, hogy láthassanak minket szenvedni, hogy lássák azt a szennyet, amelyből az ő beteg civilizációjuk kifejlődött. Hiszen már a ma emberét is csak a véres címlapok, katasztrófákról beszámoló híradások és a gyilkossági történetek izgatják föl. A bodakok hátborzongató megjelenése, ez a virtuális test talán a jövő emberének torz, elcsökevényesedett lelkét tükrözi. A három bodak egyike négy kézláb körbejárta a szobát, majd az ágyra ugrott, és mintha az ágyneműt szagolgatta volna. Mintha csupa füst lett volna, amelyet egy apró szellő mozgásba lendít. Egy másik budak átsiklott a fürdőszoba ajtaja alatti résen. Nem tudom, mit csinált odabent, de biztosra veszem, hogy nem vécéznie kellett. Ők nem tudnak keresztül menni a falon, vagy egy csukott ajtón, ahogy a halottak kóborló lelkei. Nekik kell egy rés, repedés, egy kulcsjuk. Bár a gravitáció nincs hatással rájuk, a budakok nem repülnek. Inkább másznak, vagy könnyedén ugranak, de soha nem siklanak a levegőben, ahogy a filmbéli szellemek. Láttam már őket hatalmas csapatokban száguldani, olyan gyorsan, mint a párducok, de a körülöttük lévő akadályokat bizony le kellett küzdeniük. Úgy tűnik, a mi világunk néhány szabálya őket is köti. Romanovics megszólalt az ajtóból. Valami baj van? Megráztam a fejem, és óvatosan csendre intettem. Bár titokban a bodakokat néztem, úgy tettem, mintha Jacobot figyelném, ahogy a tengeren ringó hajót rajzolja. Egész életemben egyetlen emberrel találkoztam eddig, aki rajtam kívül látta a bodakokat. egy 6 éves angol kisfiúval. Néhány pillanattal azután, hogy először beszélt ezekről a sötét jelenségekről, elütötte őt egy szágúdó teherautó. A pikomundói rendőrség szerint a teherautó sofőrjének infarktusa volt, és neki dűlt a kormánynak. Igen, persze, ahogy a nap is merő véletlenből kel fel minden nap. Miután a bodakok elhagyták a 14-es szobát, így szóltam Romanovicshoz. Néhány percig nem voltunk egyedül. Visszatértem a rajztömb 3. lapjára, az emberi fogakkal díszített arctalan halálképéhez, aztán megállapítottam, hogy a következő lapok már üresek. Mikor a tömböt Jacob felé fordítottam, majd letettem a kezem mellé, rá sem pillantott. Csak a munkájára koncentrált. Hol láttad ezt az alakot, Jacob? Nem válaszolt, és csak remélni mertem, hogy nem süllyedt vissza teljesen a saját világába. Jackie, én is láttam ezt a valamit, éppen ma, a harangtorony tetején. Ceruzát váltott, és így szólt. Ide jön. Ebbe a szobába, Jackie? Mikor jött ide?
Sokszor jön.
És mit csinál itt?
Jacobot nézi.
Csak néz téged? A tenger szinte folyt a ceruzából, sötétnek és baljóslatunak látszott. Miért néz téged? Kérdeztem.
Tudod te azt?
Gondolod?
Azt akarja, hogy meghalljak.
Korábban azt mondtad, hogy a sohasem volt akarja, hogy meghalj.
Ő a sohasem volt, és mi nem törődünk vele.
Ez a rajz, ez a kapucnis figura, ő a sohasem volt?
Nem félek tőle.
Ő jött meglátogatni téged, amikor beteg voltál, amikor tele voltál a feketeséggel?
A sohasem volt, azt mondta, hagyjátok meghalni, de ő nem engedte, hogy Jacob meghaljon.
Jacob vagy látja a szellemeket, mint én, vagy ez a halál alak ugyanúgy nem szellem, mint a sétáló csontkollekció. Édesanád látta a sohasem voltot? Faggattam tovább.
Ő szólt, hogy jöjjön, és ő azonnal jött is.
Hol voltál, amikor jött?
Ahol mindenki fehér ruhában volt, és nyikorgott a cipője, és tűt használtak az orvosság beadásához.
Szóval kórházban voltál, és a sohasem volt odajött, és ebben a fekete kapusznis köpenyben volt, meg ezt az emberi fogakból fűzött nyakláncot viselte.
Nem, akkor régen nem, csak most.
És akkor arca is volt, igaz? Jacob megint a rajzra figyelt. Jacob, régen volt arca?
Volt arca és kezei is, és anyám azt kérdezte, mi a baj, és a sohasem volt, elmondta, és erre az anyám jajgatott, hogy ó Istenem, félsz hozzáérni. Mire ő? Egy lyukas garast nem adnék érte.
Jacob felemelte a ceruzát, mert remegni kezdett a keze. A hangja tele volt érzelemmel, enyhe beszédhibája felerősödött. Féltem, hogyha túl erőszakosan faggatom, ismét magába zárkózik. Ezért hagytam neki időt, hogy megnyugodjon. Amikor már nem remegett a keze, ismét neki állt rajzolni. Rengeteget segítesz nekem, Jake. Igazi barátom vagy, és tudom, hogy ez számodra nehéz, úgyhogy szívből köszönöm. Lopva rám pillantott. Jake, megtennéd, hogy rajzolsz valamit csak nekem? Lerajzolnád nekem a sohasem volt arcád, ahogy annak idején kinézett?
Nem tudom, mondta.
Biztos vagyok benne, hogy olyan a memóriád, mint egy fényképezőgép. Mindenre emlékszel, amit valaha láttál, még ha olyan régen is volt, mint az óceán és a harangok, mint az édesanyád arca. Igazam van, Jake? Ugye, hogy úgy emlékszel mindenre, még nagyon régről is, mintha néhány órával ezelőtt láttad volna.
Fáj,
csak ennyit mondott. Mi fáj?
Az egész. Olyan tiszta.
Tudom, hogy így van. Az én kedvesem 16 hónapja halt meg, de napról napra tisztábban látom az arcát. Jacob várt és tovább rajzolt.
Tudod, hány éves voltál a kórházban?
7. 7 éves voltam.
Szóval lerajzolnád nekem a sohasem volt arcát abból az időből, amikor kórházban voltál 7 évesen?
Nem tudom. A szemem viccesen működött akkor, mint az eső áztatta ablak, amin keresztül alig látszik valami.
Homályosan láttál?
Homályosan.
Biztos a betegségtől. Visszalapoztam egyet a tömbben a második rajzhoz, az ablak előtt ábrázolt kaleidoszkópos csontfigurához. Milyen gyakran láttad ezt a valamit, Jake?
Nem csak egy valami. Különbözőek.
Milyen gyakran voltak az ablakodnál?
3-szor.
Csak 3-szor? Mikor?
Tegnap 2-szer, aztán mikor felébredtem.
Amikor ma reggel felébredtél?
Igen.
Én is láttam őket, mondtam neki, de nem tudom kitalálni, mik lehetnek. Szerinted mik ezek?
A sohasem volt kutyái, vágta rá habozás nélkül. Nem félek tőlük.
Kutyák? Én nem láttam kutyákat.
Nem kutyák, de olyanok, mint a kutyák, magyarázta. Mint az igazi vadkutyák, amiket megtanít ölni, és elküldi őket, és azok ölnek.
Harci kutyák, töprengtem.
Nem félek tőlük, és nem is fogok.
Te egy nagyon bátor fiatalember vagy, Jacob Calvino.
Anyám azt mondta, ő azt mondta, hogy ne félj, mert nem azért születtünk, hogy állandóan féljünk. Azért születtünk, hogy boldogok legyünk. A csecsemők mind nevetnek. Arra születtünk, hogy boldogok legyünk, és jobbá tegyük a világot.
Bárcsak ismertem volna az édesanyádat.
Azt mondta mindenki, akár gazdag, akár szegény, akár valami nagy ember, vagy egy senki, akkor is mindenkin áldás van.
Béke és nyugalom áradt szét a fiú meggyötört vonásain, ahogy kimondta az áldás szót.
Tudod, hogy mit jelent az, hogy áldás? Kérdezte tőlem.
Igen.
Az áldást Istentől kapod, és arra használod, hogy jobbá tedd a világot. Vagy nem arra, ez a te választásod?
Mint a művészeted, mosolyogtam. A csodás rajzaid.
Vagy mint a palacsintáid, tette hozzá.
Á, szóval tudod, hogy én sütöm a palacsintát.
Azok a palacsinták igazi áldások.
Köszönöm, Jake, ez igazán kedves tőled. Becsuktam az írótömböt, és felálltam. Most mennem kell, de szeretnék majd még visszajönni, ha nem bánod.
Rendben.
Minden rendben?
Minden,
nyugtatott meg. Oda mentem hozzá, és az egyik kezemet a vállára tettem, miközben az ő szemszögéből tanulmányoztam a rajzát. Tökéletesen vissza tudta adni a valóságot. Az ablakban, bár a téli alkony még néhány órával odébb volt, a fény nagy részét elfojtotta a hóvihar. Tulajdonképpen szürkület volt. Jacob korábban figyelmeztetett, hogy a sötétség a sötétséggel jön el, és én azt feltételeztem, hogy ez az álszürkület is elég lesz neki. Kiléptem a 14-es szobából. Rodion Romanovics ott várt az ajtó előtt.
Mr. Thomas, meg kell, hogy mondjam, hogy én nem így faggattam volna ki ezt a fiatal embert.
Bizonyára, de az apácák nevelési elvei tiltják a vonalzóval adott körmöst.
Nos, az apácáknak sincs mindenben igaza. Mindazonáltal nem erre akartam célozni, hanem arra, hogy maga nagyon jól csinálta. Le vagyok nyűgözve.
Köszönöm, de még nem vagyunk a végén. Még nála van a kulcs. Azért is küldtek hozzá.
Ki küldte?
Egy halott, aki Justinon keresztül próbált meg segíteni nekem.
A folytogatott kislányon keresztül, akit korábban említett. aki meghalt, aztán újraélesztették?
Igen, uram.
Igazam volt önnel kapcsolatban, mondta Romanovics. Összetett, bonyolult, szinte már zavaros.
De ártalmatlan, nyugtattam meg. Angela nővér jött oda hozzánk, nem is sejtve, hogy egy csapat szétrebbent modák között haladt el. Beszélni kezdett, de én csendre intettem. Kék szeme összeszűkült, mert bár értettem, miért teszem, nem volt hozzászokva, hogy csendre intsék. Amikor a rosszindulatú szellemek eltűntek a különböző szobákban, így szóltam. Asszonyom, remélem tud nekem segíteni. Mit tud Jacob apjáról?
Az apjáról? Semmit.
Azt hittem, mindegyik gyerekről vannak adatai.
Vannak, de Jacob anyja soha nem volt házas.
Valóban, ezt Miriam nővér is említette. Szóval Jenny Calvino a leánykori neve?
Igen, mielőtt meghalt rákban, elhelyezte Jacobot egy másik templom által működtetett otthonban.
12 évvel ezelőtt.
Igen. Nem volt családja, akik magukhoz vehették volna, és a nyomtatványra, ahová az apa nevét kellett volna írni, sajnálatos módon azt írta, hogy ismeretlen.
Soha nem találkoztam a hölgyel, de abból a kevésből, amit tudok róla, nem feltételezném, hogy olyan könnyű vérű nő lett volna, hogy ne tudja, ki a gyereke apja.
Ki tudja?
Valamit megtudtam Jacobtól. Nagyon beteg volt 7 éves korában, ugye?
Angela nővér bólintott.
Szerepel a kor történetében. Nem vagyok benne biztos, de szerintem valami vérmérgezés, vagy hasonló.
Majdnem meghalt.
Azok alapján, amiket Jacob mondott, azt hiszem, hogy Jenny odahívta Jacob apját a kórházba. Nem volt egy szeretetteljes és vidám családegyesülés. De ez a név, talán ez lenne a kulcs mindenhez.
Jacob nem tudja a nevét?
Nem hiszem, hogy az anyja valaha elárulta volna neki, viszont azt hiszem, hogy Mr. Romanovics tudja.
Angela nővér meglepetten fordult az orosz felé.
Valóban tudja Mr. Romanovics?
Ha tudja is, közöltem, nem fogja elárulni.
A nővér a homlokát ráncolta.
Miért nem árulja el Mr. Romanovics?
Mert, magyaráztam, nem az a fecsegő fajta. Pont az ellenkezője.
De, Mr. Romanovics, mondta Angela nővér, bizonyára rengeteg információt szolgáltat könyvtárosként.
De nem könyvtáros, mondta. Azt állítja, de ha faggatni kezdik, csak Indianapolisról hajlandó beszélni.
Mit árthat az, kérdezte Mr. Romanovics, ha megtud ezt-azt az én szeretett Indianapolisomról. Igazság szerint pedig ön is tudja a nevet.
Angela nővér meglepetten fordult felém.
Tényleg tudod Jacob apjának a nevét, Oddi?
Gyanítja, állapította meg Romanovics. Csak magának se akarja elhinni.
Igaz ez, Oddi? Miért nem akarod elhinni?
Mert Mr. Thomas csodálja azt az embert, akire gyanakszik, és mert ha a gyanúja beigazolódik, egy olyan erővel találhatja szemben magát, amit nem tud felbecsülni.
Van olyan erő, amit te nem ismersz, Odi? Kérdezte Angela nővér.
Ó, hosszú lenne a lista, asszonyom. Az igazság az, hogy először biztosnak kell lennem a névben, és meg kell értenem a motivációt. Veszélyes lenne úgy közelednem hozzá, hogy nem teljesen értem.
Angela nővér az orosz felé fordult, és így szólt.
Ugye, uram, ha valóban tudja ennek az embernek a nevét, vagy ismeri a motivációit, elmondja Odinak. A gyerek érdekében.
Ha elmondja, sem biztos, hogy elhiszem, bizalmatlankodtam. A mi szőrsapkás barátunknak megvannak a maga kis titkai.
Uram, Mr. Romanovics, ön úgy mutatkozott be nekünk, mint egy egyszerű könyvtáros, aki a hitét szeretni elmélyíteni.
Angela nővér hangja rosszalóan csengett.
Nővér, helyesbített az orosz, én soha nem mondtam, hogy egyszerű vagyok. De az igaz, hogy hívő ember vagyok. És kinek a hite annyira erős, hogy soha nincs szüksége megerősítésre?
Angela nővér még pár pillanatig az oroszt bámulta, majd felén fordult.
Jól csinálja.
Úgy van, asszonyom. Kihajítanám a hóba,
Egyrészt, ha nem lenne annyira hitetlen dolog ilyet tenni, másrészt, ha nem lenne ilyen nagy darab.
Ketten sem bírnánk vele, nővér.
Én is azt hiszem.
No de Angela nővér,
találnia kéne nekem egy gyereket, aki egyszer már halott volt, de tud beszélni. Emlékeztettem a zárda főnöknőt. Akkor talán megtudnám azt, amit Mr. Romanovics nem árul el nekünk.
A nővér arca felderült.
Hiszen ezért jöttem, hogy elmondjam, mit találtam, még mielőtt belekezdtünk ebbe a diskurzusba Jacob apjáról. Van egy lány, Flossie Bodenblatt.
Biztosan nem, mondta Romanovics.
Flossie, folytatta Angela nővér, nagyon sok mindenen ment keresztül, de van lelki ereje, és keményen dolgozik a beszédterápiás foglalkozásokon. Mostanra már elég tiszta lett a hangja. Lent volt a rehabilitáción, de felhoztuk a szobájába. Gyere velem!
A 9 éves Flossie 1 éve volt a Szent Bertalanban.
Angela nővér szerint a lány azon kevesek egyike volt, aki egyszer majd elhagyhatja a zárdát, és képes lesz az önálló életre. Az ajtón 2 név állt, Flossie és Paulette, de a kislány most egyedül volt. A szobának azt a részét, ami Paulettet illette, fodrok, bodrok és babák borították, pipere asztalka zöld és rózsaszín, ágyán szintén rózsaszín párnák. Flossie fele épp az ellenkezője volt. Egyszerű, tiszta, minden kék és fehér, a falon egyetlen kutyákat ábrázoló kép. Bodenblatt név német vagy skandináv származást sejtetett, de Flossie inkább mediterrán típus volt. Bőre kreol, haja fekete, szeme nagy és sötét. Még nem találkoztam vele ezelőtt, legfeljebb csak messziről láttam. A mellkasom megfeszült, ahogy beléptünk, és azonnal tudtam, hogy nehezebb dolgom lesz, mint amire számítottam. Flossie a földön ült egy szőnyegen, és egy kutyás könyvet lapozgatott.
– Drágám, – mondta Angela nővér, – ez itt Mr. Thomas, a bácsi, aki beszélni szeretne veled.
– Szia, Mr. Thomas!
– mosolya csodás, ám de sebzett volt. Leültem vele szemben törökülésbe, és így szóltam.
Nagyon örülök, hogy megismerhetlek, Flossie.
Angela nővér Flossie ágyának a szélére telepedett, Rodion Romanovics pedig Paulette babái és cicomás holmiai között áldogált. A kislány piros nadrágot és fehér pulóvert viselt, amit a Mikulás hímzett figura díszített. Vonásai finomak voltak, orra hegyes, álla törékeny, mint egy tündérke. Szája bal sarka lefelé konyult, és bal szemhéja kissé, mintha beesett volna. Bal keze görcsösen ökölbe szorult, azzal ölelte a könyvét, s jobbjával lapozott. A figyelme felén fordult, pillantása egyenes volt, tele a fájdalmas tapasztalatok ellenére érzett bizakodással. Láttam már ilyet, egy hasonlóan sötét szempárban.
Szóval, szereted a kutyákat, Flossie?
Igen, de a nevemet nem szeretem.
Ha volt is valaha agysérülésből eredő beszédhibája, most arra teljesen kigyógyult belőle.
Miért? Pedig szép név. Teheneknek való, közölte.
Minek szeretnéd, ha hívnának?
Christmasnek.
Karácsonynak.
Hát ez érdekes. Miért pont annak? A karácsonyt mindenki szereti.
Ez igaz.
Soha semmi rossz nem történt karácsonykor, tehát akit karácsonynak hívnak, azzal semmi rossz nem történhet.
Akkor hadd kezdjem előről, mondtam. Nagyon örülök, hogy megismerhetlek. Christmas Bodenblatt.
A vezeték nevemet is meg szeretném változtatni.
És mit szeretnél a Bodenblatt helyett?
Bármit. Még nem döntöttem el. Olyan nevet, ami jó a kutyákkal való foglalkozáshoz.
Állatorvos szeretnél lenni, ha felnőtsz?
Bólintott. De sajnos nem lehetek.
A fejére mutatott, és a legtermészetesebben folytatta.
Az eszem egy részét elvesztettem a kocsiban aznap.
Nekem meglehetősen okos lánynak tűnsz, mondtam kissé ügyefogyottan.
Nem vagyok ostoba, de elég okos sem ahhoz, hogy állatorvos legyek. Ha keményen dolgozom, és jobb állapotba kerül a kezem és a lábam, akkor azért talán dolgozhatok egy állatorvos mellett. Tudja, olyan asszisztensként. Segítenék fürdetni őket. Lenyírnám a szőrüket, ilyesmi. Sok mindent meg tudnék csinálni a kutyák körül.
Szereted őket, mi?
Imádom.
Az arca kigyúlt, az öröm szinte eltüntette a szemes érülését.
Volt egyszer egy kutyám, emlékezett. Jó kutya volt.
A megérzésem arra figyelmeztetett, ha a kutyájáról kezdek el faggatózni, az olyan irányba vihet, ahová nem biztos, hogy vágyom.
A kutyákról akar velem beszélgetni, Mr. Thomas?
Nem, igazság szerint egy szívességet szeretnék kérni tőled.
Milyen szívességet?
Tudod, az a vicces helyzet állt elő, hogy nem emlékszem. Várnál itt rám egy picit?
Persze, addig nézegetem a könyvemet.
Felálltam, és így szóltam. Nővér, beszélhetnénk egy percre?
Angela nővérrel a szóval távolabbi sarkába vonultunk, és az orosz is csatlakozott hozzánk. Szinte suttogva mondtam a nővérnek.
Asszonyom, mi történt ezzel a kislánnyal? Miken kellett keresztül mennie?
Nem szoktuk kitárgyalni a neveltjeink élettörténetét akárki előtt, mondta, és szúrós pillantást vetett az oroszra.
Sok minden elmondható rólam, reagált az orosz, de pletykafészek biztos nem vagyok.
És könyvtáros sem,
jegyezte megepésen Angela nővér.
Asszonyom, lenne rá esély, hogy ez a kislány segítsen megtudnom, milyen veszély közeledik, és ezzel megmenthetne minket, de tartok...
Mitől, Oddi?
Mindattól, amin ez a kislány keresztül ment.
Angela nővér tanakodott egy rövid ideig, majd így szólt.
A szüleivel és a nagyszüleivel élt egy nagy házban. Az unokatestvére, egy 19 éves problémás fiú, aki ráadásul be is volt szívva, egy nap meglátogatta őket. Nem akartam látni, ahogy kimondja, amire számítottam, ezért becsuktam a szemem. Lelőtte mindannyiukat, nagyszüleiket, szüleiket, majd a kislányt kezdte elmolesztálni. Flosszi 7 éves volt akkor. Az apácák csodálatosak. Itt vannak mindannyian talpig fehérben, és lemennek a poklok legmélyére is, hogy kihúzzák onnan, ami értékes, és amennyire lehetséges, újra ragyogóvá tegyék. Tiszta tekintetükkel újra és újra leereszkednek a világ mocskába, és mindig remélnek.
Amikor elmúlt belőle a kábítószer hatása, folytatta a nővér, felfogta, hogy el fogják kapni, ezért a gyávák kutyát választotta. Lement a garázsba, egy műanyag csövet rögzített az autó kipufogójához, és bevezette a résnyire letekert ablakon. A kislányt is magával vitte az autóba. Nem hagyhatta ott olyan állapotban. Aztán persze inába szállt a bátorsága, és ő kiszállt, de a gyereket egyedül hagyta az autóba. Visszament a házba, és felhívta a mentőket. Azt mondta nekik, hogy öngyilkosságot próbált meg elkövetni. Megégett a tüdeje, és most nehezen kap levegőt, ezért segítségre van szüksége. Aztán leült, és várta az orvosokat. Kinyitottam a szemem, hogy erőt merítsek a nővér tekintetéből.
Asszonyom, tegnap este is, és már ma is egyszer valaki, akit ismertem, megpróbált kapcsolatba lépni velem a más világról, Justinon keresztül. Úgy hiszem azért, hogy figyelmeztessen arra, ami közeleg.
Értem. Legalábbis azt hiszem, értem. Folytassa.
Van egy művelet. Egy bűvész barátomtól tanultam. Egy fényes érme, medál vagy hasonló kell hozzá. Amolyan enyhe hipnózist idézek elő vele.
Milyen célból?
Egy gyermek, aki járt a túloldalon, majd újraélesztették, híd lehet a más világ és a mi világunk között. Egy enyhe hipnózisban talán a hangja lehetne annak az embernek, aki Justinon keresztül már megpróbált beszélni vele.
Angela nővér arca elborult.
A vallásunk tiltja az eféle okkultizmust, és milyen hatással lenne ez a gyerekre?
Mély levegőt vettem, majd lassan kifújtam.
Nem fogom megtenni, nővér, pedig talán segítene, de túl gyenge vagyok. Félek.
Nem vagy gyenge, Odi. Tudom, hogy nem vagy az.
Nem, asszonyom, azt hiszem, nem vagyok rá képes. Ezzel a szegény kislánnyal, aki így szereti a kutyákat,
túl sok ez.
Nem értem, fiam, mondta a nővér. Van valami, amit tudnom kéne?
A fejemet ráztam. Fogalmam sem volt, hogy hogyan magyarázzam el a helyzetet. Ekkor Romanovics halk, érdes hangon így szólt.
Nővér, ugye tudja, hogy Mr. Thomas elvesztett valakit, aki nagyon kedves volt számára.
Igen, Mr. Romanovics, tudok róla.
Mr. Thomas rengeteg embert megmentett aznap, de őt nem tudta megmenteni. Egy lány volt az, fekete hajú, sötét szemű, a bőre akár ezé a kislányé.
Romanovics szavai azt jelezték, sokkal többet tud az engemért veszteségről, mint amennyit az újságok megírtak. Látta az összefüggéseket.
A neve, folytatta Romanovics, Brownell Levelin volt, de nem szerette a nevét. Úgy érezte, a Brown túl tündérkés.
Romanovics mostanra egyenesen megbabonázott. Ki vagy te?
Storminak hívta magát, mint ahogy Flosszi Karácsonynak, folytatta, s őt a nevelőapja molesztálta.
Erről senki nem tudhat, kiáltottam föl.
Nem sokan, Mr. Thomas, de néhány szociális munkás igen. Stormy nem szenvedett komoly testi vagy szellemi sérüléseket. De mint látja a nővér, a két életút közötti hasonlóság teszi olyan nehézé, hogy Mr. Thomas beszéljen a kislánnyal.
Nehézé, elviselhetetlenül nehézé. Egyetlen fanyar vagy szellemes megjegyzés sem jutott eszembe Romanovics monológia után.
Hogy beszéljen azzal, akit elvesztett, folytatta Romanovics. Ráadásul egy olyan médiumon keresztül, aki ennyire hasonlít rá. Bizony túl sok. Bárkinek az lenne.
Tudja, hogy megviselni a gyereket, ha közvetítőként használná őt, de azt is tudja, hogy a kislányt ért trauma elfogadható mértékű, főleg, ha életeket lehet vele megmenteni. Mégis ő egy ártatlan lény, olyan, mint Stormy volt, és Mr. Thomas képtelen egy ártatlan lényt használni.
Miközben Christmas-t néztem, ahogy a kutyás könyvét lapozgatja, így szóltam.
Nővér, ha ezt a kislányt hídként használom a túlvilág és a mi világunk között, eszébe juthatnak a halálesetek, amiket már elfelejtett. Mi van, ha miután végeztem, egyik lábbal a más világon marad, és soha többé nem élhet teljes életet itt a mi világunkban? Már használták szegényt úgy, mint egy tárgyat. Nem szabadna újra ezt tenni, akármilyen szent is a cél. Nem lehet.
Romanovics váratlanul egy hosszúkás tárcát vett elő a kabátja belső zsebéből, abból pedig egy műanyag kártyát.
Mr. Thomas, hajlandó elolvasni egy 20 oldalas pszichológiai jelentést rólam?
A végére mindent tudni fog személyemről, ami érdekes, sőt, olyanokat is, ami még az anyámnak sem lett volna érdekes.
Az anyjának? A merénylőnek?
Úgy van.
Hogy mondja? Szólalt meg Angela nővér.
Az anyám zongorista is volt.
Sőt, talán főszakács is, jegyeztem meg.
Igaz, ami igaz, tőle tanultam süteményt sütni.
Miután elolvastam egy 20 oldalas jelentést önről, azt hittem, mindent tudok az életéről, Mr. Thomas, de ahogy látom, kevés igazán fontos dolgot tudtam meg belőle. Úgy értem, azt nem tudtam meg belőle, hogy milyen ember is ön.
Mivel foglalkozott az apja, uram? Kérdeztem, és éreztem, hogy határozottan jobb kedvre derülök.
Embereket készített elő a halálra.
Még sosem láttam Angela nővért ennyire megdöbbenni.
Szóval ez családi vonás, uram? Miért hívja ennyire direkt módon merénylőnek az anyját?
Mert tudja, egy merénylő csak igazán magas beosztású politikusokat tekint célpontnak.
Még egy temetkezési vállalkozó nem olyan válogatós.
Nem, de még ő sem teljesen előítéletmentes, Mr. Thomas.
Ha csak Angela nővér nem járt rendszeresen teniszmeccset nézni, holnapra biztosan izomláza lesz a nyakában.
Uram, fogadok, hogy az apja sakkmester is volt.
Csak egy nemzeti bajnokságot nyert.
Túlságosan lefoglalt a temetkezési vállalkozás.
Nem, sajnos egy 5 éves börtönbüntetést csóztak rá épp abban az időben, amikor legjobban menne ki a sakk.
Micsoda kár!
Miközben Romanovics átnyújtotta nekem a hologramos műanyag kártyát, így szólt Angela nővérhez. Mindez még a régi Szovjetunióban történt, és én mindent meggyóntam és megbántam. Hosszú idő óta az igazság és a becsület oldalán állok. Fölolvastam a műanyag kártyán álló feliratot. Nemzeti Biztonsági Szolgálat. Úgy van, Mr. Thompson. Miután láttam önt Jacobbal, majd ezzel a kislánnyal beszélni, úgy döntöttem, hogy a bizalmamba avatom. Összenéztünk a még mindig döbbent nővérre. Valami biztosabb helyen kellene beszélnünk, folytatta Romanovics. Miután visszadtam az igazolványát, így szóltam. Előbb váltanom kell pár szót a lánnyal. Ismét leültem a földre a kislánnyal szemben. Ő felnézett a könyvből, és így szólt. Szeretem a cicákat is, de azért azok nem kutyák. Az már biztos, helyeseltem. Például szánt sem tudnak húzni. Ahogy elképzelte maga előtt a kutyaszán elé fogott cicákat, felnevetett. És egy cicát soha nem tudná rávenni, hogy visszahozzon neked egy teniszlabdát.
Soha,
ismételte. És a kutyáknak soha nem egérszagú a lehelletük.
Fúj, egérszagú.
Christmas, tényleg szeretnél egyszer kutyákkal foglalkozni?
Nagyon.
Akkor kitartóan folytatnod kell a rehabilitációs programot, hogy minél több erő legyen a karodban és a lábadban.
Mindent vissza fogom nyerni.
Ez a beszéd.
És az agyamat is karban kell tartanom.
Kapcsolatban maradunk, Christmas. És ha felnősz, és már képes leszel egyedül boldogulni, szólni fogok egy barátomnak, aki olyan kutyás munkát ad neked, amilyenre mindig vágytál.
Ó, például mit?
Kérdezte tágra nyílt szemmel. Ezt majd te eldöntöd. Amíg nősz és erősödsz, gondolkodj rajta, hogy pontosan mivel is foglalkoznál a kutya témán belül.
Volt egy jó kutyám, Fárlinak hívták. Megpróbált megmenteni, de Jason őt is lelőtte.
Olyan szemtelenül mondta ezt, hogy teljesen kibillentett. Alig tudtam megőrizni a lélek jelenlétemet. Egy nap annyi kutyád lesz, amennyit csak akarsz. Boldog bundások között élheted majd az életed.
Boldog bundások?
Mosolygott. Kinyújtottam a kezem. Megegyeztünk? Komolyan elgondolkodott, majd bólintott és a kezembe csapott.
Megegyeztünk.
Kemény tárgyaló partner vagy, Christmas?
Én?
Aha, kimerültem, lefárasztottál. El vagyok csigázva. Fáradt a lábam, a kezem, sőt még a hajam is. Mennem kell és lepihennem, de előtte muszáj, nagyon-nagyon muszáj egy kis pudingot ennem.
Pudingot?
Kuncogott a kislány. Persze, hisz már rágni sincs erőm. A fogam is elfáradt. Sőt, igazság szerint a fogaim már mind alszanak. Csak pudingot bírok enni.
Bolond vagy,
kuncogta. Már mondták mások is, válaszolta. Mivel olyan helyen kellett beszélnünk, ahová a bodakok nem valószínű, hogy utánunk jönnek, Angela nővér Romanovicsot és engem a házi gyógyszertárba vezetett, ahol Corinne nővér épp az esti gyógyszereket osztotta szét kis papírpoharakba, amikre ráírta a páciens nevét. Magunkra hagyott minket, miután az ajtó becsukódott Corinne nővér mögött, a zárda főnök így szólt.
Rendben, ki Jacob abja, és miért olyan fontos ez?
Romanovics és én egymásra néztünk, és egyszerre mondtuk.
John Heinemann.
John testvér? Kérdezte kétkedően. A patronusunk, aki feladta az egész vagyonát? Ön nem látta a csontszörnyet, asszonyom. Ha egyszer meglátja, maga is biztos lesz benne, hogy csak is John testvér műve lehet. Holtan akarja látni a fiát, és talán az összes itt lévő gyermeket. Rodion Romanovics megnyerte némiképp a bizalmamat, egyrészt a Nemzetbiztonsági Szolgálatos igazolvánnyal, másrészt, mert volt humora. Lehet, hogy a gyógyszerszobában terjengő, nyomtató molekulák hatása volt, de percről percre hajlamosabb voltam megbízni benne.
Romanovics szerint 25 évvel ezelőtt John Heinemann menyasszonya Jennifer Calvino életet adott közös fiúknak, Jacobnak. 26 évesen, már is elismert fizikusként, Heinemann már a lány terhességének hírét sem fogadta kitörő örömmel. Úgy érezte, csapdába került. Aztán, amint meglátta Jacobot, végképp megtagadta az apaságot. Visszavonta a házassági ajánlatát, és többé annyit sem törődött Jenniferrel, mint egy kivert kutyával. Bár Heinemann ekkor már tehetős ember volt, Jennifer nem kért egy fillért sem. Ezen kívül úgy döntött, hogy Jacob nagyobb biztonságban és nyugalomban élhetne, ha semmilyen kapcsolata nem lenne az apjával. Annak ellenséges érzései ugyanis egyre csak nőttek sérült fiával szemben. Nehéz évek következtek, de Jennifer odaadó gondoskodása boldog életet biztosított a fiúnak. Aztán az anya beteg lett, és mivel tudta, hogy meg fog halni, a 13 éves Jacobot el kellett helyeznie a már említett otthonban. Az évek során Heinemann híres és gazdag lett. Amikor azonban kutatásaiból arra a következtetésre jutott, hogy az univerzum szubatomi szerkezete vitathatatlanul szabályos mintázatot alkot, mintha minden egy nagy terv része volna, megijedt. Félni kezdett Istentől, felülvizsgálta saját életét, és egy kolostorba vonult vissza, hogy bűnbánatot tartson. Egy megváltozott ember, mondta Angela nővér. Penitenciaként, amiért ezt tette Jenniferrel és Jacobbal, feladott mindent. Ő nem akarhatja, hogy meghaljon a fia. Épp azért alapította ezt az intézményt, hogy olyan gyerekekről gondoskodjon, mint Jacob. És hogy Jacobról is itt gondoskodjanak. Anélkül, hogy bármit fűzött volna Angela nővér szavaihoz, Romanovics így szólt. 27 hónappal ezelőtt Heinemann feladta az elvonultságát, és telefonon meg e-mailben felvette a kapcsolatot korábbi kollégáival, hogy megtárgyalhassák legújabb kutatásait. Mindig is lenyűgözte a különös rend, amely a természetben előforduló minden látszólagos káosz mögött van. Az elzárkózás évei alatt komputeres modellek felhasználásával olyan áttörést ért el, mellyel, ahogy ő mondja, be tudja bizonyítani Isten létezését. Angela nővérnek nem sokat kellett töprengenie, hogy megtalálja a repedést az elmondottakon. A hitet nincs értelme intellektuális oldalról megközelíteni. Istenről nem tudni kell, hanem hinni benne. A bizonyítékok e világi dolgokhoz valók, és nem időn túliakhoz. Romanovics folytatta. Néhány fizikus, akikkel Heinemann beszélt, kapcsolatban álltak velünk, s mert felismerték Heinemann kutatásaiban rejlő kockázatokat, jelentették nekünk. Azóta egyikünk mindig az apátságban van. Én csak a legutóbbi vagyok. Egy másik ügynök pedig, mondtam, Leopold testvér, mint novícius erősíti sorainkat. Angela nővére látható volt a rosszallás. Rávett egy embert, hogy hamisan tegyen esküt Istennek? Nem terveztük, hogy újoncá is avassák itt nővér. Azt szerettük volna, ha néhány hetet eltölt a közösségben, csak mint egyszerű vendég, hogy kicsit jobban belelássunk az életükbe. Ám mint kiderült, ő új életet keresett magának, és itt megtalálta. Átadtuk önöknek, és bár úgy érezzük, némi segítséggel azért tartozik még nekünk, de már nem kötelezhetjük semmire. Mr. Romanovics, szóhoz sem jutok. Minden esetre intő jel volt, folytatta beszámolóját az orosz, hogy amikor Konstantin testvér öngyilkos lett, Heinemann rögtön abba hagyta a telefonálgatást és az e-mailezést, és azóta sem kommunikált senkivel a Szent Bertalan falain túlról. Talán, vélte Angela nővér, ez az öngyilkosság visszairányította őt a kutatásaitól az ima és az önvizsgálat felé. Nem valószínű, mondta Romanovics szárazon. És Timothy testvért megölték, asszonyom. Már nincs kétsége felől, megtaláltam a testét. Ez arcul csapta. Ha ez segít megbékélni a helyzettel, mondta Romanovics a nővérnek, úgy gondoljuk, hogy Heinemann nincs teljesen tisztában az erőszakkal, amit kirobbantott. De Mr. Romanovics, ha két ember már meghalt, és a többi is veszélyben vannak, hogy lehet, hogy nincs tisztában vele? Ha jól emlékszem, szegény Dr. Jekyll sem fogta fel először, hogy az igyekezete hozta végül létre Mr. Hyde-ot, hogy minden létező gonoszságtól megszabaduljon. Miközben magam előtt láttam a csontvázat, ahogy a terepjáróra támadt, így szóltam. Az a valami ott a viharban nem egy emberi személyiség sötét oldala volt, mint Mr. Hyde. Nem volt abban semmi emberi. Nem az ő sötét oldala, értett egyet Romanovics. De talán az ő sötét oldala által jött létre.
Mit jelent ez, uram?
Nem tudjuk biztosan, Mr. Thomas. De azt hiszem, hogy ránk hárul a feladat, hogy mielőbb kitaláljuk. Önnek ugyebár van egy mindenhova illő kulcsa.
Igen.
Miért kapta?
Konstantin testvér itt kóboroló lelke miatt. A kulcs lévén bárhova követhetem. Az a dolgom, hogy megpróbáljam tovább lépésre bátorítani.
Érdekes élete van, Mr. Thomas.
Ön sem unatkozhat, uram.
John kamrájába is bejáratos?
Igen, kapcsolatban vagyunk. Finom süteményeket készít.
Önnek igen fontos a konyha művészet.
Úgy látszik mindannyiunknak az uram.
Angela nővér a fejét rázta.
Nekem nem, még forró vizet sem tudok főzni.
Tud az ön képességeiről? Kérdezte Romanovics John testvére utalva.
Nem.
Azt hiszem, ön az ő Mary Riley-e.
Kezd megint titokzatos lenni, uram.
Mary Riley Dr. Jekyll házvezető nője volt. Mindenről, amit elrejtett előle, a doktor titokban azt remélte, hogy a nő felfedezi és megállítja őt.
Ez a hölgy meghal a végén?
Nem emlékszem, de ön végül is nem törölgetett port Heinemannnál, úgyhogy talán biztonságban van.
És most?
Kérdezte Angela nővér. Mr. Thomasnak és nekem élve be kell jutnunk John kalitkájába.
És ki is kell onnan jutnunk? Tettem hozzá.
Romanovics bólintott. Mindent megteszünk ennek érdekében.
Az overálos szerzetesek többen voltak, mint hét. Csupán ketten-hárman fücsűréztek közülük munka közben, valamint egyikük sem volt szokatlanul alacsony, mégis az volt az érzésem, amint ügyködésüket néztem, hogy hófehérke rögvest megjelenik mellettük némi frissítővel. A lépcsőházak ajtajai nem voltak zárhatók, ezért a szerzetesek minden emeleten négy új lyukat fúrtak az ajtókeretekbe, kettőt balra, kettőt jobbra, és acélreteszeket szereltek rájuk. Romanovics és én, Knuckles és Maxwell testvért jelöltük ki, hogy Jacob Calvinót védelmezzék két oldalról a két lépcsőház felől. Mindketten két baseballütőt hoztak arra az esetre, ha az egyik eltörne a harcba. Ha John Heinemann testvér személyiségének Mr. Hyde oldala gyűlöletet érez minden mentálisan vagy fizikálisan fogyatékos ember iránt, akkor az iskola egyetlen gyermeke sincs biztonságban. A józan ész mégis azt diktálta, hogy Jacob az elsődleges célpont. Nagy valószínűséggel ő lenne az egyetlen, vagy legalábbis az első áldozat. Visszamentünk Jacob szobájába. Ezúttal nem rajzolt. Egy egyenes támlájú széken ült, ölében egy párnával. A fejét lehajtotta, ugyanis épp virágokat hímzett egy fehér anyagra, talán egy zsebkendőre, barack színű cérnával. A hímzés elsőre nem tűnt hozzáillő elfoglaltságnak, de a munkája kifogástalan volt. Megállapítottam magamban, hogy ha jól megnézzük, ez épp olyan művészi tevékenység, mint a rajzolás. Hagytuk, hadd dolgozzon Jacob, miközben Romanovics, Knuckles, Maxwell testvér és én az egyetlen ablak mellé gyűltünk. Maxwell testvér Missouriban szerzett újságíró diplomát, aztán 7 évig Los Angelesben dolgozott bűnügyi tudósítóként. Több súlyos büntény volt, mint amennyiről a riporterek győztek volna beszámolni. Minden héten rengeteg olyan gengszter és mániákus őrült követett el gyalázatos gyilkosságokat, akiknek csalódottan kellett tudomásul venniük, hogy még néhány szóban sem számolnak be róluk a helyi napilapok. Egy nap Maxwell azon kapta magát, hogy választania kell, hogy egy pervers, szexuális indítatású, egy baltás vagy egy kannibalisztikus gyilkosságról számol be, esetleg 4 öreg zsidónő rituális megcsonkításáról.
A választás a saját és kollégái legnagyobb meglepetésére az volt, hogy elbarikádozta magát a szerkesztőség tejakonyhájában, és szilárdan elhatározta, nem jön ki onnan. Volt bent egy cukorka és mogyoró automata. Ki is számolta, hogy ha azon él is, legalább egy hónapja van, mielőtt skorbutot kapna a C-vitamin hiánytól. Mikor a főszerkesztő megérkezett, hogy a zárt ajtón keresztül tárgyaljon vele, Maxwell azt követelte, hogy vagy adjanak be neki hetente friss narancslevet, vagy rúgják ki. Miután főnöke kellően megfontolta a lehetőségeket, kirúgta Maxwellt. A férfi győztesnek érezte magát, amikor kijött a tejakonyhából, és csak később otthon tört ki belőle a nevetés, amikor rájött, hogy egyszerűen fel is mondhatott volna. Az újságírás börtön lett számára, nem karrier. Átgondolva a helyzetét, úgy döntött, hogy pillanatnyi elmezavara bizonyára isteni ajándék volt. Egy jel, hogy hagyja el Los Angeles-t, és keressen egy olyan helyet, ahol erősebb a közösségi érzés, és kevesebb a bandák által készített falfirka. 15 éve érkezett ide, és 10 éve teljes eskü alatt élő szerzetes. Most épp Jacob szobájának ablakát vizsgálta, és így szólt. Amikor ezt a házat építették, néhány ablakot megnagyobbítattak és kicseréltek a földszinten. Azoknak fa keretük van. De ezen a szinten maradtak a régi ablakok. Ezek kisebbek és tömör bronzból vannak. A kilincsek, a keretek, minden. Ezeken nem könnyen jut át senki, állapította McNuckles. És az osztás miatt az üvegezett részek csak 25 négyzetcentiméteresek. Az a szörny, akivel a viharban találkoztunk, itt nem férhet át. Sőt, még ha sikerülne kitörnie az egész ablakot, akkor sem férne be, vélte Romanovics. Amelyikkel a hűtőtoronyban találkoztam, az kisebb volt, de ez még neki is kihívás volna. Bár, ha ki tudnál nyitni... A szárnyas ablak kifelé nyílik, jegyezte meg Maxwell testvér, és a kilincsre mutatott. Még ha be is törné az üveget, és benyúlna, akkor sem tudná kinyitni az ablakot. Mert hogy közben az épület falába kapaszkodik, magyarázta Romanovics. Nagy szélben, toldotta meg Maxwell. Erre azért ne építsünk. Lehet, hogy simán meg tudja oldani, és közben még 7 tányért is forgat pálcikákon, mint a zsonglőrök. Ugyan, mondta Knuckles. Legfeljebb 3-at. Minden esetre ne aggódjatok, szerintem elég biztonságos ez a hely. Legugoltam Jacob mellé, és így szóltam. Szép a hímzésed. Elfoglalom magam, mondta, de fejét nem emelte fel a munkából. Az jó, mondtam. Úgy hangzott ez az elfoglalom magam, mintha valaki sokat beszélt volna neki arról, micsoda elégedett és békés érzés, amikor az ember hasznosan tölti az idejét, és még létre is hoz valamit. Talán az édesanyjától hallhatta. Másfelől pedig, ha dolgozott, nem kellett senki szemébe néznie. 25 éve alatt bizonyára sokszor látott kutakodó, beteges kíváncsiságot mások tekintetében. Jobb, ha nem kell senki szemébe nézni az apácákén kívül, no meg az édesanyja rajzolt szempárján kívül, amibe viszont beleálmodhatja mindazt a szeretetet és gyengétséget, amire úgy vágyik. Minden rendben lesz, tettem hozzá. Azt akarja, hogy meghalljak. Hogy mit akar és mit kap meg, az két különböző dolog. Az édesanyád azért hívta őt sohasem voltnak, mert soha nem volt ott veletek, amikor szükségetek lett volna rá. Ő a sohasem volt, és mi nem törődünk vele. Úgy van, ő a sohasem volt, de ő a sohasem lesz is. Amíg én, vagy csak egy apáca is itt vagyunk, nem fogunk soha bántani. Márpedig itt vagyunk, Jacob, mert te értékes és különleges vagy. És mindannyiunknak fontos. Jacob felemelte az eldeformált fejét, és a szemembe nézett. Jól vagy? Kérdezte. Én igen, és te?
Én is.
Te veszélyben vagy? Rájött volna, ha hazudok. Talán egy kicsit. Szeme még ilyen féloldalasan is szép volt, mert tisztaság, bátorság és alázat sugárzott belőle. Pillantása most még élesebb lett. Ilyennek még soha nem láttam. A hangja viszont ellágyult.
Magadat vádoltad?
Igen.
Feloldozás?
Megkaptam.
Mikor?
Tegnap.
Szóval készen állsz.
Remélem, Jacob. Egyenesen kutatni kezdte a tekintetemet.
Sajnálom.
Mit sajnálsz, Jacob?
A kedvesedet.
Köszönöm, Jake.
Tudom, amit te nem tudsz, mondta.
És mi az?
Tudom, hogy mit látod benned,
mondta, és a fejét a vállamra hajtotta. Olyat tett, amit eddig kevés embernek sikerült elérnie nálam, noha sokan próbálkoztak vele. Elakasztotta a szavam. Egyik karommal átöleltem, és így maradtunk egy percig. Egyiküknek sem volt már mondani valója. Készen álltunk.